Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. A mai műsorunkban folytatjuk az egyetemes imahéten és a 2009-es csendes hetünkön történtek bemutatását. A két szöveges műsorrész között pedig ismét zene szól, hogy mi, az maradjon titokban egyelőre. Most Vattamány Sándor, görögkatolikus pap szól hozzánk az imahét 4. napján készült hangfelvételről.
Kedves testvérek, évek óta összejövünk mi keresztény közösségek, hogy közösen imádkozunk ilyenkor január közepén, hogy közösen adjunk hálát az Úristennek az elmúlt esztendőben adott jóságáért, ajándékaiért, és közösen kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen bennünket, hogy tudjunk az ő útján járni az elkövetkezendő évben is. Persze az Úr útján való járásunkat maga Krisztusnak a parancsa határozza meg, aki azt kéri tőlünk, hogy tegyünk tanúságot róla az emberek előtt. Már azzal, hogy ezen a héten esténkről estére összejövünk, ezzel is tanúságot teszünk az emberek előtt. Tanúságot teszünk arról, hogy igenis szeretünk Krisztus közelében lenni. Tanúságot teszünk arról is, hogy szeretünk imádkozni, és tanúságot teszünk arról is, hogy megpróbálunk minden testvért, még a más vallásút is valóban testvérként fogadni. Mindenkit, mint Krisztust fogadni. Idei ökumenikus imahetünk vezérfonalaként két történet szolgál. Mind a két történet a föltámadás napjára, húsvét szent ünnepére vezet vissza bennünket. Az első történet a kenethozó asszonyok története, akik a föltámadás napjának hajnalán kétségekkel telve mennek a sírhoz, hogy befejezzék a zsidó szokás szerint Jézus temetését. A második történet az imént hallott történet, Emmauszi tanítványok története. A föltámadás napjának délutánján hazafelé letörten Emmauszba, szintén kétségekkel telve szomorúan ballagó tanítványoknak a története. Mi köti össze ezt a két történetet? Bármilyen furcsa is, de az öröm. Az az öröm, amit ezek az asszonyok éreztek, és amit ezek a tanítványok itt a történetben éreztek akkor, amikor rájöttek, hogy Krisztus föltámadása igenis valóságos. Amikor rádöbbentek Krisztus föltámadásának a realitására, amikor rádöbbentek arra, és amikor ki tudták mondani teljes hittel, hogy valóban föltámad Krisztus. Tanúságtételük örömből fakad. Persze mi tudjuk, hogy emögött az öröm mögött nagyon sok szenvedés van. A mi Urunk és Istenünk Jézus Krisztusnak értünk vállalt önkéntes szenvedése. És ezzel el is érkeztünk mai esténk fő témájához, a szenvedéshez. Tanúságtétel a szenvedésben. Az Úr Jézus tanúságtételéhez és a mi tanúságtételünkhöz. És most visszaemlékezhetünk a nagy hét eseményeire. Visszaemlékezhetünk, hogy hogyan fogják el Krisztust, hogyan alázzák meg, hogyan kínozzák meg, és hogyan ölik meg. Visszaemlékezhetünk, mint ahogyan visszaemlékeztek ezek az Emmauszi tanítványok is, és ahogy visszaemlékeztek, hirtelen megzavarodtak. Valahogy szétesett a kép, valahogy semmit nem értettek. Nehéz a tanítványoknak elfogadni Krisztus szenvedését. Nehéz, mert az a Krisztus, aki tapintatosan, szépen, lassan bevezette őket Istensége titkába, megismertette, elfogadtatta velük, hogy igenis ő a megváltó, az a Krisztus, aki néhány nappal korábban, amikor az apostolok végre rájönnek, végre felismerik benne az Isten küldöttét. Tehát emlékezzünk csak vissza, éppen nagy csütörtökön mondják ki az apostolok, hogy most már valóban tudjuk, hogy te az Istentől jöttél. És most, mikor az apostolok végre ezt elfogadják, felismerik, akkor jön a szenvedés is, és minden érthetetlenné válik. Nehéz a tanítványoknak elfogadni Krisztus szenvedését. Nehéz, mert nem krisztusi módon gondolkoznak. Nehéz, mert ők még azt hiszik, még úgy gondolják, hogy a szenvedés csak a verességnek a jele lehet. Mert hogy csak a legyőzött szenved, gondolják ők. Ők még nem tudják, amit Krisztus már tud, hogy a szenvedés lehet az erőnek is a jele. A szenvedés lehet a bátorságnak is a jele. És az önként vállalt szenvedés, Krisztus szenvedése, a szeretetnek a jele. Így lehet Krisztus szenvedése tanúságtétel a számunkra. Isten szeretetének a tanúságtétele. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy szenvedésével, halálával és föltámadásával üdvözítse a világot. Nehéz elfogadni a tanítványoknak Krisztus szenvedését, ezért is tusakodnak, tanakodnak egymás között. A szenvedés titka még zárva van előttük. Krisztus az, aki kinyitja, amikor azt mondja, hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Nehéz elfogadni a tanítványoknak Krisztus szenvedését, de a föltámadás az mindent megváltoztat. A föltámadás azonnal értelmet ad a szenvedésnek is, nem csak Krisztus szenvedésének. A föltámadás értelmet ad a Krisztus követőknek is a szenvedésének. És ezért írhatja majd Szent Pál apostol évekkel később le, hogy örömest szenvedek. Mert igen, lehet örömmel, lehet önként is szenvedni. Az évszázadok keresztény vértanúi, keresztény hitvallói is mind-mind ezt bizonyítják, hogy lehet önként szenvedni. Lehet Krisztusért önként vállalni a szenvedést. És hát szenvedésük által ők is tanúskodnak. Tanúskodnak a Krisztusba vetett hitükről, a Krisztusba vetett szeretetükről. De hát nem csak évszázadok alatt, nem csak a régmúlt időkben tanúskodtak, hitvallók, vértanúk a mai nap is vannak Krisztus egyházában. Talán itt Európában túlságosan elkényelmesedünk, és rögtön felszisztenünk, hogyha valami áldozatot kell hoznunk a hitünkért. Nem természetes számunkra sokszor, hogy a hitünkhöz, a Krisztus követéshez igenis hozzátartozik az áldozat. Itt Európában, de a Föld többi részein egészen más a helyzet. Malajzia, India, Észak-Korea, Laosz, és folytathatnánk a sort. És most néhány adat, ahol nyílt és folyamatos keresztényüldözés van. Néhány napja 7 kopt keresztényt mészároltak le Egyiptomban. Pakisztánban júliusban több mint 100 keresztény családházát rombolták le. Irakban a nyár folyamán 3 nap alatt 7 keresztény templomot robbantottak fel. Iránban a hatóságok évente több tucat keresztényt tartóztatnak le. 2008-ban egy keresztény családot a rendőrök agyonvertek. Halálbüntetés jár a keresztény térítőknek. Szaúd-Arábiában a keresztények nem gyakorolhatják nyilvánosan vallásukat. A keresztény templomok építése tilos. Maldív szigeteken minden állampolgár muszlim vallású kell, hogy legyen. Mauritániában halálbüntetés jár a megkeresztelkedésért. Mennyien szenvednek kereszténységükért, és mégis ezáltal mennyien tanúskodnak a hitükről. Mi sem gondolhatjuk komolyan, hogy áldozat szenvedés nélkül keresztények, igazán Krisztus követők lehetünk. Lehet, hogy itt Európában másféle áldozatra, másféle szenvedésre van szükség. Lehet, hogy itt ma már nem kell életünket áldozni véres áldozatban Krisztusért. De az áldozathozatalra mindenkorban, minden földrészen, minden országban, minden városban szükség van. Nekünk is meg kell tudnunk vívni a saját magunk harcát Krisztusért. Szent Pál apostol szavára emlékezve, amint bőven van részünk Krisztus szenvedéseiben, úgy bőven van részünk Krisztus által a vigasztalásban is. Kell-e nekünk Krisztus vigasztalása? Vagy inkább a világ vigasztalására vágyakozunk? Évekkel ezelőtt hallottam egy történetet egy fiatalemberről, aki nyáridőben, ahogyan a réten, a mezőn sétált, látott egy fát, hát megfáradt, lepihent alá, elaludt. Amikor fölébredt, egy öregember állt mellette, hirtelen úgy meglepődött, és aztán szóba elegyedett ezzel az emberrel, és hát elpanaszolta magát, ez a fiatalember, hogy milyen nehéz is az élete, milyen sok baj érte, milyen sok gondja van, pedig még fiatal, de hát nehéz az élete. És ahogy így befejezték a beszélgetést, az öregember búcsúzóul egy dobozkát adott neki ajándékba. Egy apró kis dobozt, amiből egy cérnaszál lógott ki. A fiatalember életfonala. És ettől kezdve már semmi gond nem lesz. Ha úgy érzi, hogy nehéz pillanatai vannak, nyugodtan fogjon egy picikét, húzzon ki ebből a cérnából, a dobozkából, és rögtön minden megoldódik. És hát valóban. Iskolában felelés, semmi gond, egy kis rántás a madzagon, és már délután lett hirtelen. Amikor később a egyetemi évek alatt megint probléma van, vizsgaidőszak, egy rántás, vége a szemeszternek, odahaza segíteni kellene, nem akarózik, rögtön a zsebéhez nyúl, megint csak túl van rajta. Jön a munkahelykeresés problémája. Nem probléma többé, ezen is túl vagyunk. Édesanyja beteg lesz, halálos ágyán van, semmi gond, nincs szenvedés, túl vagyunk rajta, már el is temették. Gyereknevelés problémája, szintén nem gond. Egy rántás, és már felnőttek a gyerekek, nincs több gond. Betegség, az sincs többé. Nincs betegség, nincs szenvedés, mihelyt jönne a betegség, egy rántás, és minden megoldódott. És aztán egyszer csak körbenéz maga körül az a fiatalember, és azt látja, hogy már nem is olyan fiatal. Olyan hirtelen elmúlt minden. Szülei már rég meghaltak, gyermekei az ország más részén élnek, ott maradt egyedül. Ott van a kezében a doboz, nézegeti, hát már elég hosszú a madzag, ami kilóg ebből a dobozból. Vajon mennyi lehet benne? És akkor próbálja szépen, finoman, aztán egyre erőszakosabban visszatuszkolni azt a madzagot, de nem lehet. És akkor megint próbálja, már izzad, már keservesen sír, de nem sikerül. És ahogy ott küzd, egyszer csak felébred. Ott fekszik egy fa alatt, körbenéz, megnézi magát, fiatal. És akkor már örömében sír. Megpróbálhatjuk kerülni a szenvedéseket. Megpróbálhatjuk kerülni az áldozatokat, de az ember élete csak ezekkel együtt teljes. Még ha megszabadulhatnánk tőle, akkor sem érdemes. Ismerjük Pál apostol intelmét Timóteushoz. Te vigyázz, viseld el a szenvedéseket mindenben, végezd az evangélista dolgát, törzsd be szolgálatodat. Az apostol nem csak Timóteusnak írja ezt, nekünk is írja, nekünk is szólnak ezek a szavak. Viseld el a szenvedéseket, mert egy keresztény ember ki akarja írtani a szenvedést az életéből, ki akarja írtani az áldozatot az életéből, akkor az hiteltelen lesz. Szenvedésünk által mi is Krisztus tanúi lehetünk ebben az életben, és mégis olyan nehéz elfogadni a szenvedést. De amikor a saját szenvedésünkre gondolunk, akkor jusson eszünkbe Krisztus szenvedése is, és jusson eszünkbe az is, hogy miként tanítja Krisztus a tanítványokat itt az Emmauszi úton. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe? És végezetül hallgassuk meg Szent Péter apostolt, az ő tanítását. Minden kegyelem Istene pedig, aki meghívott titeket az ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, maga fog minket, miután kissé szenvedtünk, tökéletesíteni, megerősíteni, megszilárdítani és megalapozni. Neki legyen dicsőség és uralom mindörökkön örökké. Amen.
Most pedig kiderül, hogy milyen zene szól a következő negyed órában. Ez pedig Vangelisnek a Heaven and Hell, azaz Menj és Pokol című lemeze. Pontosabban a lemez második oldalának első negyed órája. 1975-ben készült ez a zene, és nem sorolható be sem a könnyű zene, sem a komoly zene klasszikus kategóriájába sem. Én körülbelül 30 éve hallgatom, és régi tervem, hogy közkincsé tegyem legalább egy részét. Nem szeretnék túlságosan didaktikus lenni, de azt azért előre el kell mondanom, hogy mind a pokolra, mind a mennyre jellemző hangképek jól felismerhetően benne vannak ebben a negyed órában. Akiben rossz érzés kelt a pokol zenéje, az gondolkozzon el, milyen is lehet az a valóságban. Itt most abban a helyzetben vagyunk, hogy némi türelemmel meghaladjuk a mennyet is.
Thank you.
Az ebben a műsorban kisé rendhagyó zene után most pedig következzék a tavalyi csendeshetünk második napi témája, a Szentlélek gyümölcseiről, egészen konkrétan most a hűségről. A hangfelvétel tavaly nyáron Bakonybélben készült.
Most nézzük meg a másik szőlőszemünket, a mait. Köszönöm szépen. Ez pedig a hűség. Hát itt sokkal több minden van fölírva. Kezdeném ott, hogy mi is igazából a hűség. Úgy lehetne mondani a hűséget másképp, hogy megbízhatóság, szavahihetőség, következetesség, vagy ha már nem ez szóval, hogy lehet ránk számítani. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az a szó, amelyet a Szentírás használ a hűségre, az a szó jelenti tulajdonképpen, vagy abból a gyökből ered a hit is. Tehát hűség és hit, ezek összetartoznak. Miért legyünk hűségesek? Lehetne kérdezni. Hát először is azért, mert hogy mi keresztényeknek valljuk magunkat, és keresztények szeretnénk lenni, a mi Urunk Istenünk pedig hűséges Isten. Az egész Szentírás erről szól. Szövetséget köt, a szövetséghez hűséges az ő népéhez. Lehetne azt is mondani, és volt, aki így fogalmazta meg, hogy a legnagyobb képesség tulajdonképpen a hűség. Ugyanis kaphatok én különböző adottságokat az Úristentől, lehetek én okos, lehetnek egyéb jellegű adottságaim, de hogyha hiányzik belőlem a hűség, akkor ott valami sántítani fog. 8 segítő gondolatot szeretnék elmondani ahhoz, hogy hogyan növekedhetünk a hűségben. A legelső az ígéreteink megtartása, tehát az, hogy tartsuk meg az ígéreteinket. Istenről ugye mondtam azt, hogy az egész Szentírásból azt láthatjuk, hogy hűséges, és ehhez hozzátartozik bizony azt, hogy az ő ígéreteire lehet számítani, és rá lehet állni a hitünk két lábával bátran, mert Isten biztos, hogy megtartja azt, amit ő megígért. És azt is tudjuk, hogy a Bibliában lévő ígéretek közül már számtalan beteljesedett, és ez is arra bátoríthat bennünket, hogy nyugodtan várjuk azoknak a beteljesedését is, amelyeknek még nem jött el az ideje, de Isten biztos, hogy be fogja teljesíteni. Na hát, Isten megtartja az ígéreteit, kérdés az, hogy vajon mi hogy vagyunk ezzel, és szerintem ez egy olyan pont, amelyre különösképpen is oda kellene figyelnünk, már csak azért is, mert olyan világban élünk, amely világban valahogy ez már nem számít értéknek, és nem nagyon figyelnek oda. Tehát ez a szavahihetőség, megbízhatóság, mondtam valamit, ígértem valamit, na és puf. Hát akkor éppen olyan hangulatom volt, azt mondtam, aztán, hogy lesz belőle valami, megtartom-e, amit ígértem, hát ez már kevésbé számít. Vajon mi keresztjének tudunk-e másképp viselkedni? Tehát a mi életünkben azt látják-e, hogy fontos az, hogy amit mondtunk, az valóban úgy legyen. Szülők és gyermekek kapcsolatának egyik olyan pontja lehet ez, amelyre szintén nagyon érdemes odafigyelni. Mert nem egyszer feszültség pont ezek miatt támadhat, hogy a szülő esetleg már éppen akkor jókedve van, valamit megígér a gyermekének, és lehet, hogy utána meg elfelejti. A gyermek meg számít rá. mert ő nem felejti el az ígéretet. Tehát ezekre is jó, hogyha odafigyelünk. A következő, amely ide tartozik a hűséghez, itt így írtam fel, hogy a házasság megbecsülése. De hát azt is lehetett volna írni, hogy a házastársi hűség. Ami megint csak nem igazán jellemző a mostani világunkra, sokkal inkább az, hogyha nem mennek a dolgok, akkor te jobbra, én balra, majd kipróbáljuk valaki mással, vele talán jobb lesz. Aztán ha vele se, akkor harmadikkal. Szóval az Isten nem így gondolta ezt el. A Szentírás arról beszél, hogy úgy gondolta el, hogy egy férfi és egy nő összeköti az életét, miután felismerték, hogy egymáshoz tartozók, hogy tehát az a két fél, aki kiegészítik egymást, és akik, hogyha szövetséget kötnek, akkor valóban teljesek, egészek lesznek, tehát kiteljesedik az életük, és akkor az a két fél tartson ki egymás mellett. Talán, akik tavaly voltak a csendes héten, még emlékszünk rá, vagy legalábbis az emlékezetünkbe lehet idézni azt a házastársi hűséggel kapcsolatban, hogy nem csak akkor válhatunk hűtlenné, hogyha kilépünk a kapcsolatból szó szerint, hanem házasságon belül is válhatunk hűtlenné. Isten arról beszél az ő igéjében, hogy a legfontosabb kapcsolat számunkra a vele való kapcsolat, utána viszont a házasság következik. Tehát a férj-feleség kapcsolata. Na most, hogyha ez egy házasságban nem így működik, hanem valami más kerül oda a második helyre, akár a munka, akár egy hobbi, vagy bármi más, akkor ott már hűtlenség történik. Jó tehát ilyen szempontból is végig gondolni a kapcsolatainkat. A következő pont a hűségen belül az, hogy az adottságaink használata. Az Istentől mi kaptunk különböző talentumokat, és a hűséghez az is hozzátartozik, hogy ezeket használjuk is. Tehát, hogy az Isten akarata szerint, az ő tervébe beleilleszkedve használjuk is ezeket a talentumokat. És itt szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a hűség sohasem olyan dolgokon múlik, amikkel én nem rendelkezem, és ami nekem nincsen, hanem mindig azon múlik, hogy amim van, amit én kaptam, azzal hogyan élek. Ezt azért hangsúlyozom, mert hogy nagy kísértésünk az, hogy de a másik ilyen talentumokat, annyi talentumot kapott, ilyen adottsága van, olyan adottsága van, nekem miért nincs olyan, nekem miért nincs annyi. Nem ezt kell nézni, nem ezen múlik, hanem ami nekem van is, amennyi nekem van, azzal mit csinálok? Azzal vajon az Isten akarata szerint élek-e, és úgy használom-e az ő dicsőségére és az embertársaimnak az épülésére? A következő az idővel való helyes élés. Hú, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Úgyhogy igyázzunk azért, hogy a csoportbeszélgetésben nehogy ennél ragadjunk le, mert izgalmas és lehet róla beszélni, és nagyon aktuális, de azért a többiről is jó lenne. Hát az idővel ugye különböző dolgokat tehetünk, lehet egyszerűen csak eltölteni. Megint csak Jó Sándorra utalnék, akinek van egy csodálatos szilveszteri prédikációja, amelyben ugye arról beszél, hogy az idő az telik, illetve múlik, és a kérdés az, hogy mi hogyan élünk az idővel. Hogy egyszerűen csak elmúlik az idő, tehát mennek a napok, a hónapok, vagy telik az idő. Tehát miközben múlik az idő, aközben telik abban az értelemben, hogy az életünk is gazdagodik, tehát hogy így így telhet el az életünk, hogy valóban mennyei értékekkel és kincsekkel gazdagodik. Tehát lehet eltölteni, lehet elpocsékolni, vagy lehet használni tényleg az időt. Akkor használjuk legjobban fel az időnket, hogyha valami olyanba fektetjük bele, ami maradandó. Az idő pazarlással kapcsolatban két dologra szeretnék figyelmeztetni, felhívni a figyelmet, hogy ezek kísértések, veszélyek lehetnek. Az egyik az a múltba révedés. Fölöslegesen pocsékoljuk az időnket, amikor visszagondolunk arra, hogy mi hogy volt, miért úgy volt, és ha nem úgy lett volna, és a többi. És nem tudunk valamitől szabadulni, ami a múltban történt. De ugyancsak feleslegesen pazaroljuk az időnket akkor is, amikor a jövő miatt aggodalmaskodunk. Időnket is, meg az energiánkat is, hogy mi lesz majd. És akkor e körül járnak a gondolataink, nem tudunk igazán arra figyelni, amivel éppen foglalkoznunk kellene. Elmegy sok időnk, és fogy az energiánk, az erőnk is közben. Nehéz kérdést tudom, de én azt hiszem, hogy a mi Istenünk olyan Isten, aki nagyon megért ebben is bennünket, és akivel szabad megbeszélni ezeket a kérdéseket is. Hogyan osztom be a napjaimat? Nyilván bizonyos szempontból meg vannak határozva a napjaink, mert kinek megvan a maga munkája, vannak a családban feladatok, de azért mégis, hogy hogyan is, mit csináljak, mi az, amit adott esetben elhagyhatnék, és nem kellene nekem ragaszkodni hozzá. És akkor már másképp alakulnának a dolgok. Vagy éppen mi az, amit eddig elhagytam, de az Isten szerint fontos lenne, és be kellene építeni a napjaimba. Tehát Istennel imádságban mindezeket biztos, hogy meg lehet osztani, és a Szentlélek vezetését kérni ezekben is. Következő terület, az itt a szőlő szemünkön úgy szerepel, hogy kitartás a barát mellett. Nagy ajándék, hogyha van, lehet hűséges barátunk. Azt is mondhatnám most itt így keresztények között, hogy lelki testvérünk. De akkor tudunk-e hűségesek maradni és hűségesek lenni hozzá? Nehéz helyzetekben. Nyilván ez leginkább a nehéz helyzetekben mutatkozik meg, hogy meg tudunk-e maradni mellette, odaállunk-e mellé, vagy pedig épp a nehéz helyzetekben inkább lelépünk. Következő terület, anyagiakkal való gazdálkodás. Bocsánat, hogy megint előjön ez a téma, de ez is beletartozik a hűség fogalmába. Hogyan bánunk mindazzal, amit megszerezhetünk igazából az Istentől kapott erőnk által, az anyagi javainkkal? Hogy mit jelent hűségesnek lenni az anyagiakon, arra nézve Pál apostol a korintusiakhoz írott első levél 16. fejezetének 2. versében ad eligazítást, és itt tulajdonképpen három szempontot emel ki. Az első, amiről ő beszél, hogy rendszeres legyen az adakozásunk. Tehát ne olyan, hogy hát most éppen van kedvem, mert most jóba vagyok az Istennel, vagy most éppen valami jót tett az Isten velem, akkor nesze Istenem adok ennyit meg ennyit, vagy szánok ennyit meg ennyit a te ügyedre. Szóval ne a hangulatunk, ne a kedvünk szerint, hanem legyen rendszeres. A következő, amit az előbb említett ige alapján felismerhetünk, legyen előre eltervezett. És ez megint segítség lehet számunkra. Vannak, akik ugye úgy gazdálkodnak a pénzükkel, hogy egy kis füzetet is, vagy nem tudom milyen számadást vezetnek, hogy beírják, hogy mennyi jött be, mi az, amiből lehet gazdálkodni, és mire adtak ki, és stb. Vajon szerepel-e ez a rovat benne, hogy az Isten ügyére, az Isten dicsőségére ennyit adok? Ennyit beterveztem, és ennyit adok. Mert hogyha nem szerepel így, most nem feltétlen kell ez nyilván füzet, de legalább a gondolatainkban, akkor rendszertelenné válik, és könnyen elsikkadhat az Isten ügyére, az Isten dicsőségére való adakozás. Márpedig azért a Szentírás erre nézve is nem csak itt a tanítást, hanem ugye az Ószövetségben is olvashatjuk, és ez azért az Új Szövetségbe is átível, hogy azt a bizonyos tizedet, azt az Isten céljára tedd félre és add oda. És ez a következő, hogy az adakozásunk legyen arányos. Ugye az első volt, hogy rendszeres, a második, hogy legyen előre eltervezett, a harmadik pedig, hogy arányos. Nyilván ahhoz képest, amennyit az Úr ad, amennyit kapunk, ahhoz képest adjunk. És erről beszél a tized tehát, hogy azt a bizonyos 10%-ot, mind abból, amit kapok, jövedelmemből, egyéb forrásaimból, azt az Isten céljaira szánom. Olvastam ezzel kapcsolatban egy könyvet, külföldi szerzője van, aki úgy fogalmazott, hogy a minimális lenne ez, hogy a tizedet adjuk. Úgy belegondoltam abba, hogyha mi ezt így hirdetnénk a gyülekezetekben, hogy a minimális az a tized, mit szólnának hozzá vajon a kedves testvérek. És akkor hozzáteszi, hogy akit az Isten több anyagi jóval megáldott, az a tizednél is többet adhat. Hát gondoljuk végig ezt is az Isten színe előtt, Kiki. Következő, megbízhatóság a munkában. Hát, nagyon sóhajtottam, itt is lehetett hallani, mert hogy ez sem nagyon jellemző a mostani világunkra, a megbízhatóság a munkában. Vajon hűségesek vagyunk-e a kisebb dolgokban is, mert itt kezdődik az egész. Hogy a kevésbé jelentős, kevésbé látványos dolgokban is tudunk-e hűségesek lenni. És ez most nem csak a munkahelyünkön elvégzett munkára, hanem akár a lelki életünkre is vonatkozhat, amely segítség ahhoz, hogy a munkánkat jobban tudjuk végezni. Például a rendszeres bibliaolvasás, imádkozás, az elcsendesedés, ami kevésbé látványos. De tudunk-e benne hűségesek lenni, ahhoz, hogy aztán napközben a munkahelyünkön, a munkánkban is tényleg az Isten elgondolása szerint állhassunk helyt. Aztán a hűség arra is vonatkozik, ami nem a mi tulajdonunk, hogy azzal hogyan bánunk. Kölcsön veszünk valamit, mondjuk. Egy kis gépet a kölcsönzőbe elhozunk, nem az enyém. Vigyázok-e annyira rá, mintha a sajátom lenne? És így tovább. Munkaeszközökre, bent a munkahelyen. Nem az enyém. Az igaz. De vajon nem kellene ugyanúgy, vagy még jobban vigyázni rá? Az utolsó és a következő gondolat itt a hűséghez, az pedig egy gyülekezet iránti elkötelezettség. Mit értünk ez alatt? Amikor Jézus Krisztust elfogadjuk Urunknak és megváltunknak, akkor az azt is jelenti, hogy csatlakozunk az ő seregéhez. Tehát annak a bizonyos testnek, amelyről Pál apostol beszél a korintusi levélben, egy tagja leszünk. De ennek a testnek, tehát az Anyaszentegyháznak a látható megjelenési formái a különböző egyházak, illetve azokon belül a gyülekezetek. Ami azt jelenti, hogy ha én Jézus Krisztus követője leszek, akkor egy gyülekezetbe is betagolódom. És most gondoljunk arra, hogy mi lenne akkor, hogy ha valaki mondjuk jelentkezik hadseregbe szolgálatra, azt mondaná, hogy én nagyon szeretnék beállni, de engem ne osszanak be egyik, mit tudom én, alakulathoz vagy szakaszhoz se, mert én úgy szeretném csinálni, hogy egyszer itt vagyok, utána egy másik szakasznál, mikor, hol, hogyha nagyon kiélezett lesz a helyzet, mondjuk nagyon kemény csata folyik egy helyen, akkor én elmegyek egy másikhoz, vagy ha éppen annak a szakasznak a vezetője nekem nem tetszik, az a tiszt, vagy nem tudom kicsoda, akkor én elmegyek egy másikhoz. Szeretnénk, hogyha mellettünk egy ilyen katona harcolna? A Szentírásban az áll, hogy mi az Isten jó vitézei, katonák vagyunk. Harcot folytatunk. És azt már hangsúlyoztam, hogy nem emberek ellen, hanem a gonoszság erői ellen folytatunk harcot. És nem lehet így igazán harcolni, hogy én nem vállalom az elkötelezettséget, hogy egy gyülekezetbe beállok és ott kitartok. Nem lehet úgy igazán harcolni, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott, ilyen vándormadár módjára, hogy ide megyek ebbe a gyülekezetbe, nem tetszik valami, akkor megyek a következőbe, ott eltöltök 2 évet, vagy nem tudom mennyit, aztán megint valami nem úgy megy, ahogy én szeretném, megyek a következőbe. Tehát fontos az is, hogy tudjak hűséges lenni azokhoz az emberekhez is, akik mellé az Isten odaállított egy gyülekezeten belül. És vállaljam velük együtt, válvetve azt a harcot, amit az Isten reám bízott. Tehát még egyszer a hűséghez, amik tartoznak, amiket itt végignéztünk, ugye ígéreteink megtartása, házasság megbecsülése, adottságaink használata, az idővel való helyes élés, megbízhatóság a munkában, kitartás a barát mellett, anyagiakkal való gazdálkodás, és egy gyülekezet iránti elkötelezettség. Kívánok áldott beszélgetést mindezekről minden csoportnak és minden csoporttagnak. Köszönöm szépen a figyelmet és a meghallgatást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség, a viszonthallásra!